Köszöntöm a jelenlévőket, hallgatókat, vendégeket, és természetesen a képernyő előtt ülőket is, akik bekukkanthatnak a fejlődés lélektan előadásunk egy részletébe, ahol hát, mint a cím mutatja, az értelmi fejlődés néhány mozzanatát próbáljuk érzékeltetni. Az értelmi fejlődés, de miért pont az értelmi fejlődés, hiszen az értelmi fejlődés mellett számtalan olyan sokkal népszerűbb témát kínál a pszichológia, amit szívesen hallgatnak, és gyakran kérik a pszichológusokat, hogy erről beszéljenek, anya-gyermek kapcsolat, kortárscsoport, motiváció, és így tovább. Hát valószínű azért gondoltam én az értelem fejlődésére, mert a szülők, vagy leendő szülők mégiscsak arra vágynak, hogy a gyermekük okos legyen. És az okosság, az értelem azért egy kitüntetett érték, reméljük a pedagógusok számára is. Hát nyilván az iskola fő feladata is az értelmi fejlesztés. Ehhez az értelem fejlődésének az ismerete elengedhetetlen. Baj lenne, ahogy írjuk, hogy ha az iskolába a tudás a hátsó padba kerülne. Hát főszereplő, a mai előadásunk főszereplője, Jean Piaget, látjuk, több mint 80 évet élt. Korán felismert tehetsége révén több mint 50 éves aktív munkásságot mondhat magáénak. Piaget a gyermek évszázadában, a 20. évszázadban dolgozott, amikor az értelmi fejlődés kutatása elképzelhetetlen volt, értelmezése elképzelhetetlen volt Piaget elmélete nélkül. 1970-ig, de haláláig, 80-ig meghatározó volt az ő gondolatrendszere. Ma is aktuális annak ellenére, hogy tudjuk, ma már néhány szempontból máshogy gondoljuk azt az elméletet, amit ő felvázolt. Mi lehet az oka annak, hogy állandóan visszatérünk Piagethoz, illetve Piaget klasszikus elmélete fönnmarad? Hát látjuk, a legfőbb gondolata, ami aktuális ma, és aktuális marad valószínű hosszú ideig, a cselekvés központúság. A cselekvés központúság azt jelenti, hát a goethei értelemben vett aktivistának nevezték néhányan, a kezdetben vala a tett, vagy kezdetben volt a tett, az igével szemben egyre inkább így mondják, ami azt jelenti, hogy a megismerés kiinduló pontja maga a cselekvés. A cselekvés az, ahol találkozik az én és a valóság, a cselekvésben együtt vagyok jelen én, és az, amivel csinálok valamit. Azt mondja Piaget, hogy nincs előre vételezett, előre meglévő ismeretünk a világról. Azaz a beleszületettséget egy kicsit tagadja. Nem kicsit, egyértelműen tagadja. Velünk születnek a reflexek, és a reflexek, a mozgásos reflexek a kiinduló pontjai a megismerésnek. És természetesen ezeknek a cselekvéseknek a fejlődése maga az értelmi fejlődés. Azt mondja Piaget tehát, hogy kezdetben tényleges cselekvéssel tapogatjuk le a világot, majd képzett szinten, és végül fogalmilag, műveletileg, azaz egyfajta elméletalkotó folyamatról beszélünk. Hát a híres szakaszok. Piaget szakaszai, amiről már hallottak előző előadásokon, most csak rögzítjük, az alszakaszokra nem térünk ki, és valójában az utolsó, a formális műveleti intelligenciát sem nagyon részletezzük, hiszen azt mindenki a saját élményéből tudja, hogy mit jelent értelmesnek lenni. Felnőtt szintű értelmesség az azt jelenti, hogy már nincs a megismerésnek logikai korlátja. Ellenben az előző szakaszok, a jellemző gondolkodási módok nagyon izgalmasak lehetnek Piaget elméletének a tükrében. Ugye az első szakasz szenzomotoros intelligencia, amikor Piaget értelemben még nincs gondolkodás, azaz a cselekvéstől független belső reprezentációja, belső megjelenése a valóságnak nincs, a cselekvésben mutatkozik meg az értelmessége a gyermeknek. Ez egy másfél-két évig tartó folyamat, és ezek után jön egy ilyen átmeneti időszak, amikor a gyermek már gondolkodik, de a gondolkodása még nem olyan logikát követ, amit mi objektív, tényleges hát leírható logikának nevezünk, hanem szubjektív logika. Ez a legszebb korszaka, hát ismerjük a kisgyermekeket a 2-től 6-7 éves korig, amikor a gyermek mi szerintünk butaságot mond, Piaget elmélete éppen azt mutatja ki, hogy ez nem butaság, hanem másfajta logika. Egy másik logika, mondjuk úgy leegyszerűsítve, hogy szubjektív logika, és a valódi logikai struktúrák, amiket már mi is annak tartunk felnőttek, azok 7 éves korban jelennek meg első szinten, ezt műveleti intelligenciának nevezi Piaget, és ennek van két szakasza, a konkrét műveleti intelligencia és a formális műveleti intelligencia. Piaget elméletének lényegi jellemzőit írtam itt le, tehát cselekvés logikájától a gondolkodás logikáig, értelmes cselekvéstől az értelmes gondolkodásig. Egy példát gondoltam az érzékeltetéshez. A cselekvés sémája, a cselekvés nagyon sokféle lehet. Vegyük például a favágást, nem tudom, elég sokan vágtak már fát, gondolom, és vegyük az uborka szeletelést, ezt főleg a háziasszonyok csinálnak, mikor uborka salátát csinálnak. Egészen másfajta cselekvésként írjuk le az egyiket és a másikat, ám mindkettő logikai lenyomata, sémája, ami bennünk értelmezhetővé válik, az ugyanaz. Részekreosztás, feldarabolás. Először volt egy nagy fa, majd lett sok kicsi belőle. Volt egy nagy uborka, lett sok kicsi uborka belőle. Ennek a cselekvési sémának a lenyomatából, ha leválasztja az elme, az értelem, magát, a feldarabolást, a logikai műveletet, akkor ez a gondolkodási művelet. Nos, amikor ezek a logikai műveletek egy struktúrába rendeződve megfelelő szabályok szerint alkalmazhatóak az elme tartalmaira, akkor beszélünk gondolkodásról, és ez a műveleti gondolkodás. Piaget azt mondja, hogy ez a feldarabolás már magára a gondolkodás folyamatára is értelmezhető, és ezt Piaget le tudja vezetni a favágásból, mint eredendő tevékenységből. A fejlődés lényege tehát, hogy a logikai műveletek leválnak a tényleges cselekvésről, függetlenednek, belső életet élnek, értelmi műveletekké nemesülnek, valójában még az elsődleges érzékletességről is leválnak, és ilyen tartalmakat kapnak, hogy színusz, koszínusz, meg mondat, meg nyelvtan, tehát egészen elvont formális műveleti intelligenciává válik ez a felnőtt gondolkodása, és ennek a folyamatát részletezi, írja le Piaget, de hitelessé a megfigyelési jegyzőkönyveivel és az izgalmas kísérleteivel teszi, amiről egy könyvben magyarul is olvashatunk, a Inhelder legfontosabb munkatársa, Inhelder Piaget a gyermek logikájától az ifjú logikájáig című könyvben, ami 67-ben jelent meg Magyarországon magyarul. Hát nézzük a híres kísérleteinek néhány mozzanatát. Ugye a hallgatók a mintegy 50 perces filmet, amiben sok kísérletet ismételtünk meg itt a intézmény videóstúdiójában korábban, megnézhetik és meg is kell, hogy nézzék, mert hát számon kérjük a vizsgán ennek az ismeretét. Most érzékletesség kedvéért néhány olyan mozzanatát az egyik fő kérdéskörben az anyag megmaradás kérdéskörében. Az anyag megmaradás az arról szól, hogy a gyermeknek nem természetes, hogy az anyag nem vész el, csak átalakul. A gyermek a cselekvésében, ha elnyújt valamit, vagy feldarabol, vagy átönti, akkor többnek, kevesebbnek gondolja, és csak a logikai struktúrák kidolgozása révén válik képessé arra, hogy ezt így lássa. Nézzük meg a 4 éves gyermek végzett kísérletet.
Nézzük meg. Most egyen?
Igen.
Tehát mind a kettőben ugyanannyi gyurma van, ugye?
Igen.
Így van, jól van. Most figyelj, ezt most tegyük félre. Én az enyémet így elnyújtom burka alakúba. Most azt hagyjad egy picit, hagyjad, ezt ne nyújtsd el. Látod? Így van. Most melyikben van több gyurma, mit gondolsz?
Abban.
Melyikben? Abban? Miért?
Mert ez golyó.
Ez golyó? És hogyha azt is elnyújtanánk?
Akkor egy csomag.
Gyúrjuk vissza most ezt, és nyújtsd el a szurka alkúba. Most melyikben van több? Abban van több, mert?
Golyóval alakul.
Jól van, ügyes van.
Látjuk, hogy teljesen természetes számára, hogy hogyha egyszer egy másik gyerek a filmben látható, a hosszúkásra mondja, hogy több. Érdekes módon a gyerekek egy része a gömbölyűt preferálja többnek, másik a hosszút preferálja. Ugyanez egy másik kísérletben, ugyanez a probléma egy másik kísérletben, ez legalább olyan híres.
Ugyanannyi van neked is, mint nekem, ugye? De nézd, én ebből a nagy pohárból akarok inni, ezért áttöltöm, jó?
Jó. Akkor ne lehetszem.
Hát most akkor kinek van több márája?
Most én is töltök. Márkod.
Az én pohárom van több mára? És az előbb meg egyforma?
Igen, mert ez nagyobb, az meg kisebb.
És abban több mára
van? A kis pohárom van, a nagy pohárom. Az a
most nekem több van, ugye? Tudod? És ha visszatöltöm, akkor ki nem lesz több?
Akkor mind a kettőnek.
Ugyanannyi van most? Most mind a kettőnek?
Igen.
Azt akarod, hogy a tiéd legyen több? Hogy kéne csinálni?
Hogy
az
a
barátja.
Nem
barátja. Ó, akkor vigyázni kell, mert ezt nehéz felelni, tudod?
Nem.
Elnéznénk még egy ideig, mert aranyosak ezek a gyerekek. Valójában, mintha olvasták volna Piagét. Tehát nem volt nehéz olyan gyereket találni, aki pont ezeket a válaszokat adja, mert hogy az ő cselekvésében, a látványban megváltozik a gyurma, megváltozik a folyadék, tehát az nyilván több lesz vagy kevesebb, de semmiképpen nem ugyanannyi. Nézzük meg, hogyan küszködik a 7 éves, amikor látja a változást, de neki már ott vannak a logikai struktúrák, és úgy ingadozik, hogy most a logikai eszével értelmezze a helyzetet, vagy azt nézze, amit lát, és abból vonjon le következtetéseket.
Most több van valamelyikben? Ugyanannyi van mind a két pohárban, ugyanannyi mának?
Precíz.
Melyikben van több?
Többen.
Ugyanannyi van akkor mind a kettőben, ugye? Na jó, most nézd, én az én málnámat átöntöm ebbe a hosszú üvegbe. Most mi történt? Melyikben van több mána?
Abban.
Több van benne?
Nem.
Miért nincs?
Azért nem. Csak átöntötte, és az üveg végül sörvényen sokkal jobb van.
Tehát akkor, hogyha most én átöntöm a tiédet, ezt visszaöntöm, és a tiédet öntöm át, akkor mi történt? Most ugyanannyi van a két pohárban, igaz?
De.
Na most átöntöm a tiédet, mi fog történni, melyikben lesz ő? Ebben több van, mint ebben?
Nem.
Miért?
Azért már ugyanúgy csak legyen az ő kuszabb és azért is följebb van.
Tehát följebb van?
Igen.
De nincs több benne?
Nincs benne több.
Bocsánat, itt az eltűnt. Valahogy vissza kéne hozni. De... Látható volt az erőfeszítés a gyermeknek az arcán, hogy most ő a szemének higgyen, vagy az eszének, és amíg nézi, benne van a cselekvésben, addig azt követi, és amikor egy kicsit elgondolkodik rajta, hoppá, akkor figyelni kell. Na, ennek megfelelően nyilvánvaló, hogy a 9 éves már természetesnek veszi, nem is érti, kicsit megmosolyogni valónak tartja a kérdésemet, hogy most több ez, vagy kevesebb, vagy miért gondolom én, hogy megváltozott?
Én úgy gondolom, hogy ettől a hosszú egyszer korából jobban lehet hinni, ezért az én mámámat átlépem. Most mit gondolsz? Több van többet valamelyik pohárban? Melyikben van több?
Semmelyikben, vagyis egyenlők.
Egyenlők most is?
Igen.
Miért? Meg is tudod magyarázni?
Igen, azért, mert mikor itt öntöttek ebből a pohárból, akkor körülbelül ez ugyanannyi volt, mint ebből a pohárban, és mikor elöntötték, csak ennek az alakja a hosszúkás, és csak itt az edénynek a, és ennek a hosszúkás edénynek az alakját lett át, tehát a vízben különben ugyanannyi van meg.
Kicsit körülményesen, de azért értelmesen elmagyarázta, és látszik rajta, hogy mosolyog a kérdésen, hogy vajon miért is kérdeznek tőle ilyet, hiszen annyira nyilvánvaló. Ha látjuk tehát, hogy a konkrét műveleti intelligenciában a gyermeknek már működik a logikája, tehát egy objektív logikához köti magát, ám még csak a tárgyakat tudja csoportosítani, osztályozni, tehát ettől konkrét, tehát a konkrét valóság viszonyaiban jól eligazodik, több, kevesebb, kisebb, nagyobb, ám Piaget kísérleteivel kimutatta, hogy az ő gondolkodásának van egy korlátja, amikor olyan dolgokat kell értelmezni, ami nem nyilvánvalóan látható, tehát például, hogy mely tárgyak merülnek le a vízben, és melyek maradnak fenn, és mitől. Mi tudjuk ugye, hogy a sűrűség, vagy a régebbi nevén a fajsúly az, ami ezt meghatározza. Ezt mi felnőttek tudjuk, de a gyermek számára ez nem látszik. A gyermeknek vannak tárgyak. Nézzük meg a 10 évesnek a kínlódását. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit kínlódik. Ez nem olyan aranyos felvétel, mint az előző, de látni fogjuk, hogy valódi korlátja a gondolkodásnak itt előbukkan.
Hát a fáról már mondtuk, hogy fönnmarad, azokat ragasztolva. Biztos, hogy mindegyik fönnmarad? A mi fa?
Biztos.
Jól van. Hát ez nincs oda.
Az...
Parafadó. Mit gondolsz, fönnmarad vagy nem elő?
Ez fönnmarad.
Miért?
Azért, mert ez nagyon könnyű.
Nagyon könnyű? És akármilyen nagyot tennénk belőle, akkor is nagyon könnyű lenne? Hogy érted ezt, hogy nagyon könnyű?
Hát, hogy már a súlyáról meg lehet érezni.
De ha nagyobbat tennél belőle, akkor nem lenne nagyon könnyű.
De akkor sem nagyon ne le.
Mi? Hogy érted azt, hogy nagyon könnyű? Könnyebb, mint a vas?
Hát nem annyira könnyebb. De könnyebb.
Könnyebb, mint a vas?
Könnyebb.
Mit gondolsz, melyik a könnyebb? Ez a kicsi tű, vagy ez a parafadugó?
A parafadugó.
Az könnyebb?
Nem, ez könnyebb.
Akkor miért mondtad mégis, hogy könnyebb a parafa, mint a vas? Most meg azt mondod, hogy a parafadugó nehezebb, mint a ti. Mire gondoltál akkor, amikor azt mondtad, hogy könnyű a parafadugó? Milyen könnyű a súlya?
Igen.
De hát a nagy parafának nem olyan könnyű a súlya. Az sem elül le, ebben igazad van.
Látszik, hogy van neki valami, ma úgy mondanánk, hogy implicit tudása. Tehát, hogy ő tudja, hogy nem merül le, de ezt nem tudja explicit formában értelmezni, tehát a logikája még nem az, ami már talán az önöké, vagy ennél még fiatalabbaké is. Az implicit tudásra még van néhány felvétel, ezeket most átugorjuk, és nézzük meg lazításként a 4 éves gyermek logikai korlát nélküli okfejtését. Majd figyeljünk oda az üvegdugóra, amelyik erkölcsi okokból nem merül le, majd érdemes lesz megfigyelni, illetve a parafadugóra, ami nagyon furcsa, nem úgy viselkedik, ahogy ő akarja, jegyezzük meg majd, hogy figyeljünk oda, mivel indokolja, hogy lemerül, mert először valamilyen oknál fogva a gyöngyike azt mondja, hogy lemerül a parafadugó. Mikor látja, hogy nem merül le, akkor megmagyarázza, hogy miért nem, a kettőt érdemes lesz összevetni.
Na most Györgyi, kérlek, most már sok mindent kipróbáltunk. Mit gondolsz, amelyik lemerült, az miért maradt lent a víz alján? És amelyik nem merült, az miért nem merült le?
Már sok a víz.
Sok a víz?
Igen.
És azért merülnek le? Azok, amik lent vannak?
Azok azért.
És ezek miért maradnak fenn a többiek?
Már azok nehezek, víznek.
A víznek nehezek? És nem merülnek le ezért?
Nem.
Úgy van. És ez a gyerti, amit gondolsz, lemerül le? Játszunk úgy, hogy mielőtt felteszed, megmondod nekem, hogy lemerül vagy nem.
Nem.
És azt is mondd meg nekem akkor, hogy miért nem?
Már ilyen vastag.
Mert vastag azért? Jó. Tényleg nem merül le. Mit nem próbáltunk?
Üveg.
Az micsoda?
Üveg.
Üveg. Nem merül, mikor volt?
Nem.
Nem merül? Miért nem?
Majd amikor mi az, ami leesik, akkor leszétörik.
Ha lemerül, akkor kétbe?
Nem, ha leesik. Ledobják
a úgy van, és ezért nem merül le a vízbe?
Igen.
Hát próbáld. Ó, az egy érdekes. Látod, az egyik vége lemerül.
A
másik nélkül. Ezt mindig nem próbáltuk. Lemerült vagy nem?
Nem.
Miért?
Mert az egy kockából
még fatörzsből vagyok. Fatörzsből? És a fa az nem merül le?
Nézzük.
Az nem. Az
nem. Miért nem merül le?
Világos. Tehát ha lemerül, akkor azért, mert lapos és gömbölyű, ha nem merül le, akkor azért, mert lapos és gömbölyű. Nem veszi észre az ellentmondásokat saját gondolkodásában, ami éppen jól esik, az úgy van, és valóban az óvodás korra ez jellemző, nem korlátozza őt a logika. Talán kicsit visszautalva, ezért mondjuk, hogy a 10 éves gyerek az nem buta itt, az már, ő már nagyon okos, mert már logikusan gondolkodik, csak hát még nem azzal a logikával, ami már önöknek van, illetve Piagetnak. Rövid idő maradt arra, hogy Piaget bírálatára kitérjünk. Piaget ugye 80-ban meghalt, a korábbi bírálatokat még meg tudta magyarázni, azóta sok idő eltelt, és olyan eredmények vannak, amelyek két területen jelentősen módosítják az ő elgondolását. Az egyik a modularitás. A modularitás azt jelenti, hogy mai felfogásunk szerint az elme, az értelem, az nem a logikából áll csak, hanem több tényezős. Tehát egymástól független fakkok vannak az értelem területén, az intelligenciában. Leghíresebb Gardner 6, illetve 7 tényezős elmélete, előző fél évben hallottak róla, amiben a logikai intelligencia egy modul. Ezen kívül van nyelvi, zenei, mozgás, személyes, és így tovább, téri intelligencia, tehát más, ettől független értelmi területek vannak, és erre Piaget nem tér ki, tehát nem az egész értelemmel foglalkozik. A modularitást tovább nem érintjük, ám az innátizmust, a velünk születettséget, mivel az utóbbi 30 évben olyan kutatási tapasztalatok vannak, amelyek arra utalnak, hogy a gyermek sokkal-sokkal többet tud, mint az Piaget szerint tehetné. A gyerek nem törődik azzal, hogy Piaget mit gondolt róla, ő tud, amit tud, és olyan technikákkal dolgozunk ma már, kísérletekkel, amelyekkel kimutatható, hogy a gyerek olyasmit tud, amit Piaget el sem tudott képzelni, hogy tudja. A veleszületettségnek két fő területét villantjuk most meg, ami valóban az utóbbi időben látott napvilágot. Az egyik, amit természetes pedagógiai helyzetben tudunk értelmezni, a gyermekkel, az emberrel, veleszületettel létezik egy együttműködési képesség. Olyan együttműködési képesség, ami humán specifikus, tehát csak az emberre jellemző. A gyermek tanulásában van egy olyan helyzet, amikor azt mondom, hogy figyelj, mutatom, ezt így kell csinálni. Ez preverbális szinten, tehát csecsemőkorban is van. Itt persze szerepe van a dajkanyelvnek, a kapcsolatfelvételben, a szemkontaktusnak, és akkor a gyermek és a felnőtt közösen irányul valamire, és együtt nézik. Az állatoknál ilyen tanítás nincs. A kismajom ellesi a felnőttől, a gyermeknél van. Ez a tanulás nem cselekvéses tanulás. Tehát nem Piaget-féle tanulás. És veleszületettel létezik az embernél. Rögzítsük Gergely György, egyet Katalin király Ildikó, de látjuk a másik kísérletsorozatot, Gergely Csibra király, és így tovább. Hazai kutatók. A világ Magyarországra, Budapestre néz ilyen szempontból, amikor a csecsemőkori gondolkodás újabb eredményeit nézik, valóban nagy nemzetközi visszhangot keltett az ő kísérletük, amiből majd néha egyet érzékeltetünk. A másik veleszületettségi tapasztalat, amit Gergely Csibra király Ildikó mutattak be, hogy a gyermeknek elmélet alkotó képessége van. Mikor lát valamit, akkor nem csak látja, hanem elgondolja, hogy ez miért történik úgy. És értelmesnek látja. Ha nincs benne értelme, akkor ő kigondolja, hogy az miért lehet úgy, és ha nem úgy történik, ahogy ő gondolja, meglepődik. Tehát értelmesen nézi, nem csak szemléli, ez sem nagyon illik bele. Ez a racionalitás, a racionális tanulás, hogy nem egyszerűen ellesi, hanem racionálisan értelmezi a világot. Melcov, ő történetesen nem magyar, de híres kísérletében azt mutatja be, hogy ha a gyermeknek az asztalon lévő lámpát, amit föl lehet kapcsolni, egy ilyen fél domború lámpa, úgy kapcsolja fel a felnőtt, hogy a fejével hozzáér, akkor a gyermek ezt megnézi és leutánozza. A kérdés az, hogy a gyermek értelmesen tanulja meg a gyermek magatartását, vagy mechanikusan, mémelik, egyszerűen lekopírozza a viselkedést. Nos, érdekes, hogy Melcov azt mondja, hogy annak ellenére, hogy a gyermekek egy része oda megy és fejjel kapcsolja fel a villanyt, itt látjuk, 14 hónapos gyermekekről van szó, ez nem azt jelenti, hogy majmolja, mémeli, hanem azt gondolja, hogy a felnőtt értelmes lény. Elgondolja, hogy hát hiszen ő okos, nem nyomná meg a fejével, ha ennek nem lenne értelme. Ezért ő is átveszi. Tehát ez a bizonyos természetes pedagógia következménye, hogy a gyermek átveszi a felnőttek viselkedését, és értelmesnek tartja azt. Nos, ezt a gondolatot ragozta tovább, vagy finomította király Ildikó és Gergely György 2001-es kísérletében, amikor részleteiben is megvizsgálta, hogy vajon tényleg mímelnek, vagy tényleg értelmesek a csecsemők, amikor a felnőtt viselkedését átveszik. Két változatban mutatták be ezt a fejérintős lámpa felgyújtást, mutatom. Nem tudom, észrevették-e, a egyik esetben a takarót fogja a modell, és ezért nem szabad a keze, és úgy bólintja. A másik esetben szabad a keze, tehát akár a kezével is csinálhatna. Mit gondolnak, hát ha olvassák, akkor látják, hogy melyik esetben fogják inkább a fejjel a gyermekek a lámpát megcsinálni. Érdekes módon akkor, amikor a modell csinálhatta volna kézzel is, és mégis fejjel csinálta. Mert az első esetben azt gondolták, hát persze fejjel csinálta, de azért csinálta fejjel, mert a keze foglalt. És valóban látjuk az eredményeket, hogy 21%-a a lefoglalt kezűnél csinált fejakciót, csak 21%. A szabadkezű modellnél viszont a gyermekek többsége 69%. Milyen is az a válasz, hogy lássuk a kísérletet, valójában, amikor azt mondjuk, hogy fejakció történik. Ugye? Látjuk, nem éri fel, majd fölemelik, és most lenyomja kézzel, de nem ez az igazi. Mutatja, a néni úgy csinálta az előbb. És van a másik, amikor kézakció van, nem hajlandó a fejével közelíteni, mert hát ő nem buta, ő tudja a kezével is. Hát ezúton is köszönjük Király Ildikónak, hogy ezt a felvételt rendelkezésünkre bocsájtotta. És befejezésül a visszatérve Piaget elméletéhez, tehát ezek a kísérletek azt mutatják, hogy Piaget valamit nem kalkulált be, de azért a Piaget-féle elmélet a magasabb szakaszokban, tehát a koragyermekkorban talán módosítható a magasabb szakaszokban érvényes, értelmes mind a mai napig. De érdekes korban élt, amikor Einstein-nel ő találkozhatott, többször találkoztak, furcsa helyzet lehetett, amikor Piaget és Einstein találkozik. Nem tudom, tudják-e, a két kutató másfajta zsenialitással rendelkezik. Az egyik az iskolának köszönheti, a másik pedig az iskola ellenére lett, ugye Einsteinről tudjuk, hogy nem. Ők találkoztak, beszélgettek, és amikor keresgéltem, hogy mit mondott Einstein Piagetről, ez megragadt bennem, hogy Piaget gondolatát Einstein zseniálisnak tartja. Annyira egyszerű, hogy csak egy zseni gondolhatta ki. Más oldalról épp a gyurmás és a többi kísérletre rácsodálkozva egyszer állítólag azt mondta Piagetnak, lám, mennyivel nehezebb a pszichológia, mint a fizika, mondja Einstein. Hát akkor ebben van valami. Ő arra utalt, hogy a fizikának csak a természet törvényeit kell feltárni, még a pszichológia arra is törekszik, hogy azt kimutassa, hogy egy emberi elme hogyan tudja értelmezni ezeket a törvényeket, hogyan válik ezért erre alkalmassá. Ezt azért mondom, mert nem mindenki szeret elmélyedni Piaget elméletében, mert lehet, hogy nehéznek találja. Nem baj. Einstein szerint ott van egy könnyebb terület, a fizika, ajánlom a figyelmükbe. Köszönöm szépen a figyelmet.